nektek is van barátotok. Mi több, nekünk is van nagyon sok barátunk, és iszonyatosan hálásak vagyunk, amikor írtok nekünk, és van is egy nagyon kedves hallgatónk, aki időről időre visszatér ide az éterbe, és ő meg is írta, hogy neki mi a boldogság, illetve azt nem, úgyhogy ez még a kérdés visszarepül, de idézem szó szerint, jó? Az én világomban nem létezik erősebb, hatalmasabb dolog, amit csak egy szóval lehet kifejezni, és igazából, ha ez megvan, akkor minden megvan, de legalábbis abban a pillanatban biztos. És ilyenkor nem létezik semmi, ami több lehet, és ez a boldogság. Hát kérek szépen, drága barátom, ez költészet önmagában, de erről is fogunk beszélni a vendégemmel, Antóni Kornéliával. Szervusz, Kornélia!
Szia, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és azt is, aki ezt a boldogságot már is behozta ide hozzánk az éterbe.
Egyébként igen, már nekünk ez is egy óriási boldogság volt. Akkor menjünk rá azonnal, még mielőtt téged bemutatnálak, hogy mit mond a mindenki számára hiteles forrásként kezelt Wikipédia. A boldogság pozitív érzelmekkel jellemezhető mentális állapot, amely a megelégedettségtől az egészen pozitív önmérgezésig. Na tessék, ez egy freudi elszólás volt. Örömérzésig terjedhet. A boldogságnak, mint a legtöbb alapvető emberi érzelemnek számos biológiai, pszichológiai, vallási és filozófiai magyarázata, megközelítése létezik, amelyek megkísérlik, ezekkel lassan szemüvegem hiszem el, megkísérlik definiálni magát a boldogságot, illetve iránymutatást adni arra, hogy hogy érhetjük el, vagy honnan ered. Szerintem az van, hogy kicsi a betűtípus. Na, de mindig. Nem, semmi. Én sem vagyok már régi biztos. Szóval ez, azt mondtad még itt a zene alatt, hogy ebbe azért bele tudunk kötni, kérnének is rá, de még mielőtt belekötünk, annyit szeretnék rólad elmondani, hogy önismereti tréner vagy, coach, szervezetfejlesztő és karriertanácsadó is. Azért ez elég sok, minden, és nem tudom, hogy kapcsolgatsz át, tehát nem 10-re jön valaki, aki önismeretet szeretne, és aztán 12-re meg mész egy szervezetfejlesztő tréningre, szóval ezt nem tudom, hogy oldod meg, de ez legyen a te problémád. Lényeg az, hogy itt vagy velünk, és köszönjük, és egy olyan témáról fogunk beszélni, ami szerintem láthatóan mindenkit érdekel, de ami szerintem a legegyszerűbb és a legátfogóbb kérdés, vagy egyszerű, mint egy pohár víz, hogy jól definiáljuk-e magunknak a boldogságot, amikor azt mondjuk, hogy boldogok akarunk lenni. De hát én boldog akarok lenni. És hát ugye ez az van, hogy jó, oké, haver, csak tudod, hogy mit jelent neked a boldogság? Ezzel hogy állnak az emberek? Majd itt mindjárt rámegyünk a kutatásra, mert a fiatal felnőtteket is megkérdeztek, és ez egészen elképesztő eredményeket hozott.
Hogy mi a boldogság, az valóban mindenki számára egy egyéni kérdés, és ebből adódóan egyéni válasz. Én azt gondolom, hogy nem tudom, hány milliárdan vagyunk most már a Földön?
Na, 8.
8, úristen, igen, átléptük a 8-ast, így van.
Ez azt jelenti, a 8 milliárd definíciója
8
van,
8 milliárd definíciója létezik szerintem is, és ami ebben még az izgalmas, az az, hogy amikor mégiscsak megpróbálom valahogy kikutatni egy-egy találkozó során, hogy mit jelent az adott illetőnek a boldogság, akkor nagyon izgalmas dolgokra szoktunk rálelni. Félelmetes egyébként, hogy a beszélgetés elején elindulunk az ő vágyaiból, álmaiból, mit szeretne megvalósítani, hova szeretne eljutni. És tudod, ilyen jó kis kézzel megfogható dolgokat kezd el mondani. Aha. Autó, ház, állás, nem tudom, egy jobb csaj, akármi.
Jobb csaj.
Igen, és a végén eljutunk oda, hogy valójában, amire valójában szüksége, illetve talán ez a szó nem is annyira jó, és nem is annyira illik ide, tehát amire valójában tényleg vágyik, amit valójában meg szeretne álmodni magának, és meg szeretne valósítani, azok ennél sokkal-sokkal többet jelentenek. Boldog akar lenni? Igen, boldog.
De várjál, mi az, hogy többet jelent? Annál, amit ő meg tud fogalmazni, annál benne is sokkal több minden van a boldogságról alkotott képterén?
Azt gondolom, hogy az önismeret az egy elképesztően fontos dolog. Rá kell jönnünk arra, hogy működünk, hogy valójában mi az a belső motiváció, az a belső hang, ami szerint szeretünk és jó nekünk működni. És hogyha erre rájövünk, akkor arra is rájövünk, hogy azok a célok, vágyak, álmok, amiket valaha állítottunk magunk elé. És ezek aztán utána átszíneződnek természetesen azzal a sok-sok elvárással, amit a hétköznapokban kapunk, amikor megszületünk, a családunk, a szüleink, az őseink, aztán az iskola. Tehát milyen az az elvárás, ami velünk szembe érkezik, az egy idő után kiderül számunkra, hogy egy talmi történet, egy álságos dolog.
Nem?
Így van, abszolút. Szerintem
ezt jól fogalmaztam meg, egy kicsit megveregettem a vállam. Van egy ilyen kérdés egyébként ebben, ez mikor voltál utoljára büszke magadra? Van, majd erre is ki fogunk térni, egy ilyen kérdező kártyapakli, de hogy a lényeg, hogy mire mondtam ezt most? Bocs.
Tehát az, hogy ugye ott tartottunk, hogy mi az, ami fontos valójában, hogy eljutnak a kézzelfogható vágyak, álmoktól egészen odáig, hogy tényleg mire is, mit is akarok az élettől, hova is akarok jutni, valóban itt akarok élni, nekem jó ez a munkahely, jó ez a hely, jó ez a baráti kör.
De egyébként nem ilyen egyszerű dolgok ezek, hogy megkérdezem magam, tehát, vagy érzem egyáltalán, hogy jól érzem-e magam. Tehát megfigyelem azt, hogy most így jól vagyok, vagy csak a környezetem lát engem úgy, hogy jól vagyok, és akkor viszont biztos, hogy jól vagyok.
Nagyon-nagyon mesterei vagyunk egyébként az önbecsapásnak. Elképesztő módon ügyesek. Ügyesen.
Ez mindig így volt?
Én azt gondolom, igen.
Ez egy emberi dolog, nem? Ez ember alapvető természetéhez tartozik.
Abszolút. És ez, amilyen fura, mégis annyira igaz, hogy teljesen szembe megy azzal, amire megtörekszik az ember. Mire törekszik? Tényleg boldog akar lenni. És hogy ez a kétfajta törekvés. Hallgatni arra a kvázi egóra, vagy arra, nem is tudom, az elvárások, illetve a saját magamnak támasztott elvárások tömegére, vagy pedig arra, amire ténylegesen vágyom, a boldogságra.
Ezek az elvárások viszont nagyon sokszor a külvilágból jönnek.
Egyértelműen, de a saját becsapásunkban mi is benne vagyunk. Egyértelműen, nyakig benne
két
vagyunk.
Két emberem múlik mi, a külvilágon meg rajtam.
Abszolút, abszolút. Sőt, hogy mennyire, ha megengeded, akkor ide be is szúrom, hogy...
Ha meg. Kérlek.
Ha nem, akkor is.
Akkor is látom, igen. Parancsolj.
Van egy ilyen jó kis szabály, egyébként 40-10-50-nek hívják. Ugye 40%-ban azt mondják, hogy a gondolkodásunkat a szociális háttér befolyásolja. A 10% egyébként meg az, amit mondjuk az életkörülményeinknek tudunk be. Szerinted mi a maradék 50?
Mi magunk.
Így van.
Igen?
Tehát mindaz, amit gondolunk.
Ja, őszinte ezt tippeltem.
A saját gondolatunk, hogy mennyire befolyásoljuk azt egyébként, hogy tudatosan, vagy akár tudattalanul, hogy hogyan érezzük magunkat. És itt jön az önbecsapás. Ez az 50%, hogyha, és gondolj bele, hogy az alma fele, hogyha ez az alma fele, ez mérgezett. Mert mondjuk egy mérgező párkapcsolatban vagyunk, egy olyan családban vagyunk, ahol bántalmazás folyik, hogy nem mondjak csak ilyen nagyon szörnyű dolgokat. Vagy például egy olyan baráti társaságban vagyunk, és ugye azért a gyerekek, az ifjú korúak azért nagyon-nagyon veszélyeztetettek ilyen szempontból. Tehát, hogy ilyenkor igenis nagyon fontos az, hogy észnél legyünk. Hogy benne legyünk mi magunk is a saját döntéseinkben, a saját vágyainkban, a saját elképzeléseinkben, céljainkban. Benne legyünk. De ez sokszor nem elég, tehát alapvetőleg mindig szükségünk van, azt gondolom, segítőre, aki ebben tényleg tiszta vizet önt a pohárban.
Örülök, hogy felhoztad az ifjúkort, meg a kamaszkort. Ugye ott nagyon befolyásolhatóak vagyunk, és ott viszont hogyan tudsz észnél lenni? Egy kamasz hogyan tud észnél lenni? Tud-e valakire úgy nézni, hogy ő az esze. Tehát mert a szülők ugye ilyenkor, hát jó van, fater, majd én azt tudom. És ez állítólag teljesen rendben van így. Csak hogy ki lehet az, akire ilyenkor, hogy hogyan, nem, inkább úgy kérdezem, hogy tud egy szülő például jól hatni egy gyerekre, egy kamaszra?
Kétféle dolgot is fogok ezzel kapcsolatban mondani. Az egyik sehogy, a másik meg nagyon is. A sehogy, szerintem, ha belegondolsz, nem tudom, hogy te mennyire hallgattál a saját szüleidre, én megmondom őszintén, egyáltalán nem.
Szerintem ezzel vagyunk így egy páran.
Igen, valahogy azt gondolom, hogy a kapcsolódásunk minősége nem volt olyan, nem volt ez a bizalmi légkör.
De most ezt gondolod, miközben lehet, hogy ez csak egy életkori sajátosság, nem?
Én azt gondolom, ez az egész életemre igaz volt, és erre aztán később segítőként jöttem rá, hogy ennek hol vannak a vérző vagy fájó pontjai.
Aha.
Tehát tulajdonképpen azt egy elhibázott dolognak gondolom, hogy felnőtt korunkban is állandóan a szüleinket akarjuk mindenért okolni.
Tehát, de te most egy picit mégis ezt csinálod, nem?
Nem, csak felidézem, hogy nekem mit jelentett akkor annak idején sebzett gyereknek lenni, és mondjuk nem megértetnek, mondjuk szeretetlenségben lenni. És a másik az, hogy hogyan, és erre a válasz, ugye a kérdésedre az, hogy én most akkor a szülői mintámat hozom, illetve a saját szülői mintámat hozom én, mint szülő. Nekem két, most már nagykorú fiam van, és elképesztően büszke vagyok rájuk. Nagyon büszke vagyok arra a kapcsolatra, ami közöttünk van. Ez nem azért van, mert én jól csináltam, hanem azért van, mert engedtem őket rosszul lenni. Engedtem őket saját választásokat hozni, saját döntéseket hozni, és engedtem őket, hogy felismerjék ebben a hibát, vagy a hibás működést. Nem akartam mindenáron én lenni az okos. Nem akartam felülről megmondani, megmutatni, irányítani.
Ők ezt akkor az idővonalon belül ott ők ezt értékelték? Mert lehet, hogy most már az idővonalon túl értékelik, és azt mondják, hogy köszi anya, de akkor érezted azt a hálát az ő részükről, hogy megengeded a saját hibáikon keresztül tanulást?
A hála szó egy kicsit erős, ide. Azt gondolom, hogy nem.
Hát, akkor igen, nem tudom, miért ányolták ezt?
A cselekedeteikben, szavakban nem, azok később érkeztek meg. Tehát amikor láttam egyébként, hogy igen, mentek az útjukon, és szerezték a maguk kis pofonjait, ugyanakkor meghallották azokat a mintákat, példákat, amiket én mondtam nekik a saját életemből, mit rontottam el, hol hibáztam, és abszolút hoztam a saját megéléseimet. Megmutattam, hogy gyenge voltam, sebezhető, és igenis döntöttem nagyon sokszor rosszul.
Ez hoz közel a gyerekedhez, nem? Hogyha megmutatod, hogy te is tudsz sebezhető lenni.
Így van, így van. És ugyanez működik egyébként a munkámban is. De ezt nem gondolom egyébként, hogy segítőként, akár coachként, akár trénerként, akár vezetőfejlesztőként nekem kell lenni a legokosabbnak, nekem kell lenni a megmondónak. Nem, nekem a
jó
támogatónak.
Jó kérdések kellenek, nem?
A jó kérdések kellenek, illetve az, hogy lássák, hogy igen, én is sebezhető vagyok, és nekem is voltak hibás döntéseim.
És akkor innen vissza is ugorhatunk a boldogság témára, mert kicsit elkezdtünk azt érzni, hogy elkezdtelek én úgy kérdezni téged, mint egy tréner, de nem ez volt a cél, ne érts félre. Szóval, hogy a boldogság keresésekor a kérdéseknek a feltevése. Ugye az elején azzal kezdtük, hogy mit jelent számunkra a boldogság, hogy egy déli bábot kergetünk-e. Ennek a megfogalmazása az miért ilyen rohadt nehéz?
Hát egyrészt, amit mondtunk már ugye a legelején, hogy egyszerűen nincs rá jó fogalom, és a jót most értsük úgy, hogy jó.
De bocsánat, én ezt értem, csak hogy a lelassulás, az, hogy megérted, hogy a jó kérdéseket föltegyük, az miért nehéz? Én értem, hogy a környezetünk mennyire befolyásol, értem, hogy zuhan, robog a világ körülöttünk, de közben meg mégis ott vannak azok a pillanatok, az időpillanatok, amikor befele tudunk figyelni, meg kell.
Kéne. És ez a probléma ezzel, hogy vagy nem engedjük meg magunknak, mert alapvetőleg azért lássuk be az önismeret, amikor picit magadba fordulsz, amikor belenézel a te saját működésedbe, akkor néha látsz nagyon csúnya dolgokat is. És olyankor bizony nem biztos, hogy szeretnéd ezt így tükörből szemlélni. Szóval mire eljutsz oda, hogy fó, hát most már valamit csinálni kell, bele kell ebbe a dologba nézni. Tehát kvázi mikor hozzám eljön valaki, addig a pontig ő rengetegszer végigment ezen a folyamaton, és szerintem többször tért vissza oda, hogy áhagyjuk ezt a fenébe. Ez túlságosan fáj. Aztán van az a másik verzió, amikor még nem fáj eléggé, mert alapvetőleg ez az úgynevezett külső környezet, ez például megerősít, tehát jól vagyunk benne. Mondjuk van egy tök jó menüállásunk. Végül is jól keresek, ugyan nem szeretem a munkámat, nem szeretem, ahol vagyok, és hát igazából azt a kollégát se, aki a másik szobában van, hagyjuk a fenébe, mert egyébként meg jól vagyok, vagy hát végül is ebben a párkapcsolatban ugyan már nem vagyok boldog, de tulajdonképpen, ha váltanék, az se lenne valószínű jobb. Így van, tehát, hogy ahol ráfogjuk a kifogásainkat, és ezért mondom, hogy nagyon jók vagyunk egyébként kifogásokból, felmentjük önmagunkat. Egyszerűen felmentjük, és azt mondjuk, hogy hát most minek változtassak? Igazából itt is megoldom, el vagyok, de hogy nem vagyok boldog, az biztos.
El vagyok. Úristen, ez a langyos víz. Ugye ez amit most innen nagyon okosan langyos víznek nevezünk, de hát hányan benne vagyunk egyébként ilyenben, pusztán a kényelem miatt. Szóval, hogy vannak ezek a környezeti hatások, amik mentén mi haladunk előre, és nagyon sokszor arra támaszkodunk, és nem hiszünk saját. Tehát hamarabb hiszünk el a környezetünknek azt, hogy mi történik velünk, mint hogy saját magunkat megkérdeznénk. Nem ez a baj?
Igen. Mint ahogy a kifogásokat is kívül keressük, így a válaszokat is. Alapvetőleg nem magunkban nézzünk, de nem magunkban, pedig a válasz, a kulcs ott van. Ott van legbelül.
Te hiszel abban, hogy igen?
Nem csak az, hogy nekünk mi a jó, hogy mi nekünk mi a jó, azt nekünk kell tudnunk, és tudjuk is.
De azt akartam kérdezni, hogy te hiszel abban, hogyha jó kérdés, tehát hogy magunknak felteszünk kérdéseket? Tehát, hogy arra előbb-utóbb valami miatt, és ebben semmi spirituális nincs, csak az van, hogy feltesz egy kérdést, amit utána a nap vagy napok során nagyon sok szempontból vizsgálsz tudat alatt is. Tehát, hogy jönnek tehát most felteszek egy kérdést, az ebben a kontextusban mást fog jelenteni, mint amikor majd az adás után kimegyünk a folyosóra, vagy az utcára. Más lesz majd a bevásárlóközpontban, vagy a moziban. És hogy ez a kérdés, hogy ugyanúgy munkál benned, de aztán egyszer csak meghoz egy választ. És ebben semmi elrugaszkodott nincs szerintem.
Abszolút, én hiszek a kérdésekben. Egyébként, hogyha lehetne egy minőséget választani, vagy szerepet, ami független egyébként a hétköznapi szerepektől, tehát nem egy anyaszerep, nem egy coach szerep, egy tréner szerep, tehát ha lehetnék egy minőség, akkor én a kérdező lennék. Ezért is adtam a kártyacsomagnak azt a nevet, hogy kérdező. Millió kérdésem volt mindig. És hogy mennyire megdöbbentő, hogy kb. 600 kérdésből válogattam ki ezt a 63-at, amit 11 éves koromtól kis füzetekben írkáltam egyébként, így a szélére, tudod, valami dolgozat szélére.
Te írtál kérdéseket magadnak?
Én írtam magamnak kérdéseket 11 éves koromtól egészen talán a 20-as éveim végéig.
Miért lett vége? Elfogytak a kérdések?
A kérdésből soha nem elég. A kérdés mindig van. Inkább talán több füzetet nem használtam már a kérdésekre, viszont hogyha belegondolsz, hogy a napi rutinod közben, mikor reggel készülődsz például, akkor is folyamatosan kérdések mennek a fejedben. Hogyha figyelsz erre, kicsit tudatos vagy rá, akkor állandóan felteszel magadnak kérdéseket, és meg is válaszolod. A kérdés-válasz a benned rejlő, illetve benned folyó párbeszéd, az elképesztő, hogy mennyire folyamatos és egyfolytában megy a fejedben. Még most is, amikor egyébként velem beszélgetsz, és tőlem kérdezel, a fejedben már ott vannak a következő kérdések.
Pálfi, ez borzalmas egyébként, tehát ugye amikor tehát benne lenni a pillanatban azért az egy nagyon jó dolog. Itt azért benne vagyunk a pillanatban, de azért mindig egy lépéssel előrébb kell lenni. És most már rá is megyek egy picit, ha már a lépésekről beszélünk. Arra a kutatásra még mielőtt elmegyünk zenét hallgatni, hogy van egy kutatás, ami nemrég látott napvilágot, és ez fiatal felnőttekről készült, és az életük legfőbb céljait firtatta, és a megkérdezettek több mint 80%-a a meggazdagodást tartotta a legfontosabbnak az életben. Ezt említetted végül is, de hogy szóval ezt nagyon furmányosan kell föltenni ezt a kérdést, mert senki nem fogja bevallani. Szóval, hogy neked mi számít boldogság? Hát az, hogy legyen egy Ferrari. Ezt nyilván senki nem fogja bevállalni, mert az egónk az nem engedi. Mégis ez hogy jött ki szerinted ez a válasz? Tehát miért lehet az, hogy akár a te praxisod során valaki mondjuk egy ilyen válasszal jön egy tök egyszerű kérdésre?
Hozok akkor egy másik ilyen példát. Szervezetfejlesztőként nagyon sokszor végzek ilyen és ehhez hasonló felméréseket cégeknél. Ezt úgy hívjuk, hogy elégedettség felmérés. Ahol a munkáltató alapvetőleg arra kíváncsi, hogy hogy vannak a kollégái.
Fontos.
Eléggé fontos. És miután anonimak ezek a felmérések, ezért különböző témaköröket jelölünk meg. Köztük van egyébként az anyagiak, ugye elégedett vagy a fizetéseddel, elégedett vagy a bónuszoddal, az egzisztenciával, a presztízzel és minden egyébben pozícióval. És most már elég régóta csinálom ezt a felmérést, nagyon sok cégnél évről évre megismételjük, és mindig az első három helyzetben. Azok vannak valójában benne, tehát válaszok alapján az a megdöbbentő, hogy a pénz és az anyagiak soha nem szerepel az első háromban. Soha nem. Az általad említett kutatásban egyébként ez az érdekes, hogy igen, a fiatal korban felmértek, azok valóban ezt mutatják. Azonban ennek van egy folytatása ennek a kutatásnak. Sok-sok éven keresztül, talán 40-50 éven keresztül folyt a kutatás, és gyakorlatilag azok a fiatalok, akik által ez az eredmény született, azokat utána végig kísérték, és az életük nagyjából a 60-70-es éveik végén.
Ez nagy vállalás azért, nem? Belemenni egy kutatásba.
Óriási. Folyamatosan minden, talán 2 vagy 3 évente megkérdezték őket újra és újra az életkörülményeikről, arról, hogy mit teszi őket boldoggá, és ahogy haladtak a korral, egyre inkább a párkapcsolat, a szociális kapcsolatok, a másokkal való kapcsolódás és a kapcsolódás minősége került egyébként a fókuszba.
De ez a biológiai óránk, nem? Tehát, hogy ez pont így működünk. Hogy eljutunk egy korba, amikor még persze fontos az, hogy alkossunk, meg menjünk előre, de egyszer csak már fontosabb lesz nem hajkurászni örökké a pénzt, mert fárasztó. meg azt mondja, hogy már jobb, nem akarok én ma már elmenni sehova, csak itthon lenni valakivel, és csak úgy lenni, nem? Tehát, hogy ez 20 évesen nem teszi meg az ember, de hogy 30x évesen meg már sokkal inkább.
Izgalmas egyébként, mert picit visszacsatolva a céges kutatásokra is, abszolút látszik az, hogy még akkor is, amikor anonim módon kérdezzük meg őket, hogy mit tesz téged boldoggá, mi tart téged itt ennél a cégnél, miért szeretsz így dolgozni, akkor alapvetőleg a szociális kapcsolódások jönnek ki első helyre, illetve az, hogy van értelme annak, amit csinálok. Szeretem a munkám, és az a fajta elismerés, az a fajta szeretettségérzés, az a fajta elismernek, megbecsülnek, és ugye ez mindjárt kapcsolódik az önszeretethez és az önbecsüléshez is, ezek a dobogósok. A pénz, az anyagiak és az egyéb teljesítményhez kapcsolódó motiváció nagyon hátul kullog a lista legvégén.
Antoni Kornéliával beszélgettünk a boldogságról. Elég szűkös kis téma, annyira szűkös, hogy azért fogunk még maradni egy picit, és ki fogjuk bontani az önismereti részét, meg azt, hogy a boldogsághoz miért fontos az önismeret. Ezt is érintettük, de azt gondolom, hogy az még fontosabb, hogy hogyan induljunk el az önismeret útján, mert az se jön magától. Úgyhogy itt folytatjuk a beszélgetést. Gyerekek, nyugodtan írjatok, nem csapok rá kezetekre, 0-36-98-0-98-0. Nektek mi a boldogság? Vagy mire mit gondoltok, hogy nektek az a boldogság? Írjátok meg bátran, Viber, WhatsApp és SMS, mindenhol ott vagyunk.